egy hatalmas szellemi harc közepén vagyunk, amiben az emberek lelkéért folyik a küzdelem. A sátán mindig úgymond benyújtja a számlát.
Szertartások és imák milliárdjait mutatják be minden nap a földgolyón, aminek egy töredéke keresztény, és ez alapján már a démonoknak el kellett volna árasztani a földgolyót. Hol van az a több milliárd átok és démon, amit a több milliárd ember hindu, muszlim, buddhista, rossz valláshoz, rossz istenhez, kristályokhoz, hamis angyalokhoz, kártyavetéshez, jógaszőnyegen és mindenféle épületekben rituáléikkal a földgolyóra kellett volna, hogy szabadítsanak. Sziasztok, ez itt a Létkérdések Podcast, ismét keresztény versus ateista hitvita podcast. Szilvai Péter vagyok én, és Szabó Viktor van itt velem. Hello!
Hello, szia Péter, sziasztok!
Én képviselem az ateista oldalt, Viktor pedig a keresztényt, és minden alkalommal valamilyen ilyen irányú témát járunk körül. Hallgathattok Spotify-on, Apple Podcast-en, YouTube-on, podcast.hu-n, podpad.hu-n és a Deezer-en. Hagyhatok nekünk kommentet, hogyha YouTube-on nézitek, akkor a videó alatt, vagy létkérdésekpodcast@gmail.com. Iratkozzatok fel, és osszatok meg a barátaitokkal, hogyha szeretitek. A legutóbbi alkalommal abban kötekedtem, hogy a atya-fiú isteni szerepek az mennyire kiüresített szó, és most egy olyan szempontból hasonló témát hoztam, hogy itt is egy nagyon alap kifejezést szeretnék körüljárni, ami szintén központi szerepét tölti ki a kereszténységnek. Mondhatni az egyik legnagyobb örömhír, és amikor térítők emberekkel beszélnek, vagy amikor mondjuk tanúságtételeket hallgatsz megtért emberekről, akkor nagyon sokszor azzal a középpontban, hogy mekkora örömhír volt megtudni, hogy Isten szeret engem. Nagyon sűrűn, hétköznapi szinten ismételt, és a liturgiákban is, meg az eposzi jelzők szintjén, hogyha Istenről van szó, akkor központi szerepet játszik ez, hogy Isten szeret minket. De akárhogy nézzük, a szeretetnek vannak tetleges vonzatai. Aki szeret valakit, az jó esetben tettekben nyilvánul meg. Még akkor is, hogyha az a tett, az egy akár nonverbális, lehet érintés, fizikai közelség, jelentett szép szavakat. Igen, tehát hogy egy csomó mindent jelentett. Az, hogy mi a tett, azt nagyon tágan értelmezem. Minden esetre, ha én tudom valakiről, hogy szeret, de ezt csak abból tudom, hogy valaki elmondta nekem, de egyébként egy másik kontinensen él, és soha nem is beszélek vele, akkor megkérdőjelezem, hogy ez valóban szeretet-e. Komoly, mély és fontos jelentése van, és ezek egyszerűen nem applikálhatók az Isten-ember viszonyra. Úgyhogy erről szeretnék egy kicsit beszélgetni ma, hogy miből tudjuk, hogy Isten szeret minket, most belemenvén, hogy Isten létezik, ráadásul a keresztény Isten, miből tudjuk ezt?
Nagyon jó kérdés. Hát nem is tudom, mivel kezdjem. Azzal kezdeném, hogy az, hogy Isten szeretett, konkrétan így benne van a Bibliában. Az nincs benne a Bibliában, hogy a szeretet Isten. Tehát itt fontos, hogy elkerüljünk egy csapdát, amikor magát a szeretet fogalmát istenítjük. Itt akkor kapcsolódnék is az első gondolathoz, amit mondtál, hogy ugye a szeretet tettekben nyilvánul meg. Hogyha belegondolunk, ez a János 3.16, amit nagyon sokan szoktak így emlegetni, úgy is szoktak hivatkozni, hogy a Biblia dióhéjban, stb. Tehát ez a János 3.16, ez úgy szól, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hogyha te tetteket akarsz, akkor az, hogy Isten az egyszülött fiát adta, az talán a legnagyobb tett, amit valaha el lehet képzelni. A tettekben megnyilvánuló szeretet, ez abszolút pontosan passzol Istenre. Tehát Isten szeretete nem abban nyilvánul meg, hogy ül a trónján a mennyekben, és mindenféle romantikus gondolatokat szöveget rólunk, és közben pedig hagyja, hogy teljesen indiferens módon áll ahhoz, hogy mi zajlik a világban. Nem. Nem csak így érzelmileg szeret bennünket a távolból, hanem tettekkel a közelből.
A benne van a Bibliában, az nekem, még ha el is hiszem a Bibliát, abba a hamis szeretetbe illik, amit az elején leírtam, amikor csak valaki azt mondja. Amit érzek, az, hogy keveslem. Isten ezzel a megváltás dologgal egy ilyen one hit wonder. Egy dobása volt, De ettől még ő egy olyan apához hasonlít, aki mondjuk 5 éves korodban ráthagyott 1 millió dollárt, és utána eltűnt. Uh-huh. Vagy mondhatok szebb metaforát is, vagy ami jobban leképezi. Tehát mondjuk 5 éves korodban fuldokoltál a tengerben, és ő kimentett. Egyszer villantott valamit, amiért lehetünk, feltételezhetem, hogy jogosan vagyunk hálásak, vagy jogosan könyveljük el valódi szeretetnek, de utána nagyon kíváncsi lennék, hogy ez a mondás, hogy velünk van, és tettekkel szelet közelről, na ez például hol van? Én ezt egy ilyen nagy bemondásnak gondolom, és általában amiket hallottam érvelés ezzel kapcsolatban, az mind olyan volt, hogy ha Isten nem szeretne, akkor még rosszabb lenne most. Ugye ezzel az a baj, hogy ezt szó szerint bármilyen helyzetben lehet mondani. El tudsz képzelni rosszabbat? Persze, hogy el tudok. Ahhoz képest most jobb. Na látod, ez Isten miatt van.
Azt elismerem, hogy ebben van egyfajta rejtély, de azért nem gondolom, hogy ez annyira rejtélyes. A keresztényeknek a Biblia, a alfa és az omega úgymond, tehát a bizonyíték az elsősorban abból kell, hogy fakadjon, hogy Isten maga mit mond, illetve a Biblia mit mond Istenről ezzel kapcsolatban. Nyilván ezt össze lehet utána hasonlítani a mindennapi élettel, és lehet ezt challenge-elni, meg minden, de a keresztény gondolkodásmódban az érvelés mindig a Bibliából kifelé megy, nem pedig a most ezt jól meg akarom fogalmazni. Tehát vannak megfigyeléseink, és úgy gondolom, hogy te is így emberként körülnézel magad körül, és látsz dolgokat. És utána veheted a Bibliát, és akkor végiglapozhatod, hogy ó, ezt én is így gondolom, ó, ezt nem így gondolom, ó, ezt én is így gondolom, és nem is gondolom. És akkor lényegében te a megfigyeléseidet, mint egy szűrőt alkalmaztad a Bibliára, és maradt, ami maradt a végén. Ez is egy episztemológiai út, tehát így is lehet, de például az én utam az nem ez, hanem az én utam az az, hogy a valóság az az, ami a Bibliában benne van. És azt, amit én megtapasztalok, azt próbálom ezzel összeegyeztetni, és amikor azt látom, hogy valami ellentmond azzal, ami a Bibliában van, akkor két dolog lehetséges. Az egyik az, hogy félreértettem a Bibliát, és akkor megpróbálok jobban utána járni, hogy például ezzel kapcsolatban mások hogyan próbálták úgymond ezt más oldalról megközelíteni, stb. Mert azért van tere annak, hogy a Bibliában bizonyos igehelyeket valaki így értelmez, valaki úgy. Vagy pedig fenntartom azt a lehetőséget, hogy az én, vagy hogy félreértettem azt a helyzetet, ami alapján én azt gondolom, hogy a Bibliát félreértettem, érted? Tehát, hogy én fenntartom magamat a tévedés lehetőségét. Azt gondolom, hogy Isten igéje tévedhetetlen, és ehhez próbálom mérni az én tapasztalataimat.
Ezzel az a probléma, hogy a valóság megismeréséhez nem egy megbízható út. Ez pont ugyanaz a szindróma, mint az, hogy na de lehetne jobb, az bármire ráhúzható. Pont ugyanígy, hogyha így gondolkodom, akkor kicserélhetném a Bibliát bármilyen könyvre. Kicserélhetném a Koránra, a Tórára, vagy a Harry Potterre is, bármilyen könyvre, ami viszonylag sok állítást tartalmaz a világról, és ugyanezt eljátszhatnám vele, hogyha ellenkezik a valósággal, akkor én értettem félre, vagy a valóságot értettem félre. És gondolom, te is valahogy kiválasztottad azt, hogy az a könyv, amire ezt a metódust fogod használni, az a Biblia lesz, és például nem a Korán. És azt feltételezem, hogy az, ez a kiválasztás, ez szintén valamilyen a világról bejövő ismeretek alapján történt.
Igen. Itt külön venném azt, amikor az ember már elfogadta Isten igéjét, a Bibliát Isten igéjének, jó? De nyilván ez nem egy vakhit, vagy hogy mondjam, egy ilyen valaki a postaládámba bedobott egy cetlit, hogy a Biblia Isten igéje, és akkor én azt mondtam, hogy jó, tök jó, akkor a Biblia Isten igéje. Tehát nem így történt nálam ez.
Te is a világ megfigyelésével indulsz, hát mi mással? Tehát, hogy ami a tudatodba bekerül. Tapasztalásokból indulunk ki. Tapasztalásokból alakul ki benyomásunk, és akkor, ha jól értem, ez elér egy pontot, egy ilyen átbillen a mérleg, és a tapasztalásaink a Bibliával annyira stimmeltek, vagy az adott vallással, hogy akkor azt mondjuk, hogy figyelj, ez annyira működött, hogy akkor erre teszem az összes tétemet. Ez a könyv írt 9 állítást, akkor a 10-et is elhiszem.
Na, valami ilyesmi van.
9 igaznak tűnő állítást, és akkor a 10-et is elhiszem.
Tehát, hogy van mondjuk a Bibliában rengeteg állítás, földrajzi, történelmi, akármilyen típusú állítások, amiknek úgymond semmi köze a hithez, hanem például egy helységnév, uralkodó neve, aminek utána lehet járni, és lehet így is, tehát vannak, akik ilyen intellektuális módon közelednek, és ezzel egyenértékűen vannak olyanok, akik például úgy kezdenek el hinni Istenben, hogy például van egy beteg rokonuk, és eddig 20 doktorból 20 meg boszorkányhoz elvitték ide-oda, senki nem tudott meggyógyítani őket, elvitték egy misszionárishoz, vagy egy keresztényhez, imádkozott rájuk, rátette a kezét, és meggyógyult. És akkor ő nekik ez az, ami demonstrálta az, hogy ez működik. És én azt gondolom, hogy mind a kettő valid út, egyiket sem szeretném kijátszani a másik ellen. Eljött az ember valamilyen módon arra a meggyőződésre, hogy a Biblia Isten igéje, és utána az ilyen dolgokban utána már picit megváltozik az, hogy hogyan vizsgál dolgokat, mert már van egyfajta meggyőződés benne, az én tapasztalásaim adott esetben alá lesznek rendelve ennek. Tehát lényegében ez, hogy oké, én ezt most nem így látom, hogy ez így működik, nagyon nem érzem, hogy ez így van, de elhiszem, mert Istenben bízok.
Tegyük fel, a rokonom beteg, és ajurvédikus orvoshoz viszem, és meggyógyul, miután 20 orvos lemondott róla, vagy tegyük fel, a Korán akad a kezembe, ami azt írja, hogy Allah meggyógyítja a hozzá esedezőket. És pont ugyanolyan módszertannal lettem ajurvéda hívő, vagy muszlim.
Én azt elfogadom, hogy más vallásokban is történnek természetfeletti dolgok. Érted? Vagy...
Igen. Mármint, hogy tényleg a valóságban hat az ő természetfeletti beavatkozásuk, vagy úgy érted, hogy más vallások is állítanak, tesznek állításokat
természetfeletti? Igen, tehát, hogy ezek valós dolgok lehetnek. Voltam még annó a Volt Fesztiválon, még nagyon-nagyon fiatal koromban, és ott volt egy ilyen sátor, ahova meghívtunk embereket, és imádkoztunk értük, stb. Nagyon érdekes élmény volt, nem gyakran mentem.
Ja, mesélted, igen.
Igen. Tehát ott is az volt, hogy ez a lány, akinek meghalt az apukája, és nem tudott elbúcsúzni, vagy rendezni a kapcsolatát vele előtte, akkor utána folyamatosan vele álmodott, elment a sámánhoz, és megszűnt az álma. Ezt azt gondolom, hogy itt valami természet fölötti dolog történt. Viszont utána kígyókkal kezdett el álmodni, úgymond így csöbörből vödörbe esett, vagy talán még rosszabb ebben a helyzetben, ami számomra például ebben a helyzetben, meg általában arra enged következtetni, hogy csak azért, mert valami történt, az nem biztos, hogy azért van, mert egy pozitív, vagy egy jó isteni erő avatkozott be, vagy annak a hatását látom.
És akkor szerinted több milliárd hindu, muszlim, buddhista, stb. Ők csórok mindig csöbörből vödörbe kerülnek? Mert szertartások és imák milliárdjait mutatják be minden nap a földgolyón, aminek egy töredéke keresztény, és ez alapján már a démonoknak el kellett volna árasztani a földgolyót. Hol van az a több milliárd átok és démon, amit a több milliárd ember rossz valláshoz, rossz istenhez, rossz kristályokhoz, bolygókhoz, hamis angyalokhoz, kártyavetéshez, jógaszőnyegen és mindenféle épületekben rituálékkal a föld golyóra kellett volna, hogy szabadítsanak. Tehát a te Volt Fesztiválos lányod sámán rituáléja más formában, de milliárd számra lezajlik a Földön minden nap, és nem látjuk a hatását, a negatív hatását.
Ez egy érdekes, hogy vajon a többi vallás mögött mi zajlanak. Ebben az igazság, hogy én nem látok tisztán. De hogyha tényleg ez az igazság, akkor egy hatalmas szellemi harc közepén vagyunk, amiben az emberek lelkéért folyik a küzdelem. Nyilván mi ebből nem tapasztaljuk, vagy én személyesen ebből nem tapasztalok sok mindent, de hogyha a Biblia igaz, akkor ez így van. A sátán, ő mindig úgymond benyújtja a számlát. Előbb-utóbb lesz következménye. Aki, tehát a sátán hazugságainak hisz, az előbb-utóbb tapasztalni fogja ennek a gyümölcsét.
Mondasz néhány anekdótát, amiről pont ugyanúgy tudok mondani a másik oldalról anekdótát, és azt mondod, hogy majd előbb-utóbb meg lesz az eredménye, majd meglátod. És akkor ez is olyan, hogy ezt szintén mondhatja bármelyik oldal. És azért fontos úgymond statisztikailag nézni, és azért hozom ide a napi milliárd szertartást, Tudod, ha csak egy fél százaléknyit hat a sátán ilyenkor, akkor ezt látnunk kéne igazából minden más vallás és spiritualitás és babonaság és boszorkányság követőinek az életében, és akkor igenis lehetne látni, hogyha lenne hatása, mivel több milliárd emberünk van, és ezért felnagyítva láthatnánk a hatásokat. Globális trendeket, ha megfigyelnénk, akkor látnunk kellene. Mondjuk láthatnánk azt, hogy több valamilyen típusú betegség van, igazából mindenhol máshol, aki nem keresztény. Például nagyon sok anekdotát hallottam vad keresztényektől arról, hogy kinek hogy ment tönkre a családi élete, miután valami állítólagos sátáni katyvaszba keveredett, tehát akkor sokkal rosszabb családállapotokat, sokkal több szétválást kellene látnunk. Az élet szinte minden területén, az egészségtől kezdve az emberi közösségeken át, életkörülményekig kellene látni tényleg mindenhol máshol, kivéve a kereszténység. Sőt, egyébként, mivel te is hangsúlyozod sokszor, hogy a kereszténység is milyen sokszínű, és mennyire nem értenek egyet alapkérdésekben.
Nem alapkérdésekben, hanem másodlagos, igen, bocsánat, kérdésekben.
Másodlagos kérdésekben. Jogos. Még a kereszténységen belül is, hát igazából mindenki más kellene, hogy legyen negatívumokkal sújtva ahhoz képest, mint aki pont beletrafált.
Tudod, ez a korreláció meg az okokozat, ez nem tudom, hogy hogyan lehetne szétválasztani a kettőt. Például mondjuk vegyünk a vállásokat, vagy a családi problémákat. Megfigyelek mondjuk egy keresztény populációt, meg egy nem keresztény populációt. És azt látom, hogy mondjuk a házassági arány, vagy az elválás akkor aránya, az nagyjából hasonló. Akkor ebből most mit vonok le? Vagy azt vonom le, hogy itt igazából Isten nem védte meg ezeket a házasságokat, hogy több maradjon meg, és több mentődjön meg az elválástól, úgymond. Vagy azt is lehet mondani, hogy aki megházasodik, ugyanabba a szellemi támadások sorozatába fog kerülni, keresztényként vagy nem keresztényként, és ez bizony csak azért, mert valaki keresztény, az még nem jelenti azt, hogy a házassága egyszerűbb lesz.
Hát egyébként itt egy furcsa kettősség van, hogy felhoztál olyan dolgokat, hogy korreláció meg az okokozat, az nem biztos, hogy ugyanaz, meg
hát
hogy a statisztikai...
Tudjuk, hogy nem ugyanaz.
Igen.
Ez ilyen statisztikai alapelv, igen.
Abszolút, egyetértek. Meg a statisztikák felvételének a módszertana. Hirtelen ugrás volt megfigyelhető a szakmai igényességedben az adatgyűjtéssel kapcsolatban, amikor arról volt szó, hogy Isten szeretetének a hatása nem kimutatható, és akkor hirtelen nagyon igényesek lettünk és szkeptikusak, de amikor meg arról van szó, hogy kimutatható, akkor meg hirtelen elég egy anekdóta?
Figyelj, engem például egy statisztika sokkal kevésbé győz meg, mint az én tapasztalatom. Például, hogyha én a családomban, a saját családomban, vagy a szüleim családjában látom, hogy ezt ők így csinálják, és ez így működik, a statisztikák ezt nagyon-nagyon nehezen fogják fölülírni. Tehát ez azt mutatja, hogy az ember nem racionális. Ez van.
Egy részeivel a megállapításaidnak egyetértek a meggyőzést illetően, viszont azt mondod, hogy az ember hajlamosabb hinni a saját tapasztalatainak, és ebben az ember irracionális. Tehát akkor, amikor az Isten szeretetének írunk fel valamit például, akkor az is irracionális?
Nem azt mondom, hogy irracionális, mert lehet, hogy tényleg jó az, amiben ő hisz. Pont nem a statisztikák mutatják meg, mert a statisztika sose 100%-ról szól, érted? Még az se igaz, hogy mindenki meghal. Pont a kereszténység egy olyan személy köré épül, aki a halálból feltámad. Na most erre a statisztika mit mond, hogy ó, bocs, kiugró érték, akkor elhagyjuk, érted? Tehát ezt nem fogod látni a statisztikában, a halálozási statisztikákban, hogy van egy ember, aki legyőzte a halált, mert ez olyan elenyésző kisebbség.
Ez szerintem nettó nem igaz. Nem tudom, mit értesz statisztika alatt, de a statisztikának az a lényege, hogy ezek benne vannak, és az anekdótával ellentétben a statisztika nem egyszerűsíti le a valóságot egy darab olyan kijelentésre, hogy ami 100%-ig igaz. Tehát az anekdóta azt csinálja, hogy itt van egy sztori, egy darab sztori kiragadva, és ebből az a tanúság, hogy. És az tesz egy úgymond 100%-os kijelentést. A statisztikának pont az a lényege, hogy számszakilag árnyalja, és azt mondja, hogy figyelj, átlagosan ennyi, összességében amannyi, a szélső értékeken ez meg ez helyezkedik el, és az emberek 99,9999 stb. Százaléka meghalt, de egyébként egy darab elepszámunk van, aki meghalt, de föltámadt. Ha lenne egy igaz statisztika, feltéve, hogy Jézus tényleg föltámadt, akkor ez lenne odaírva. És egyetértek, tehát mindennel egyetértek, amit mondasz a torzításokról, a meggyőzés erejéről, stb. Ez egy, meg a manipulatív szándékról, ez egyébként pont ugyanúgy elmondható az anekdotákról, sőt, az anekdotákról jobban elmondható. Mert egy anekdotát sokkal könnyebb, egy anekdotának tudjuk, hogy irracionálisan torzan nagyobb a meggyőző ereje, és nagyon könnyű mind kiválasztani, mind pedig hamisítani egyet.
Na figyelj, nyilván most az anekdotát azt lehet, hogy érdemes jobban definiálni, hogy itt arról van szó, amikor valaki, akit te nagyon jól ismersz, akár gyerekkorától, vagy ő gyerekkorodtól ismert téged, és látod, hogy van valami, amit ő csinált 10 évvel ezelőtt, és annak most mi lett a következménye. Tehát nem csak a magot látod, hanem a gyümölcsöt is. Ilyet nagyon keveset lehet statisztikában látni, mert ehhez több ezer embert 10 éven keresztül nyomon kéne követned, amire nem nagyon van pénz. Vannak ilyen hosszú távú statisztikák, amik a legértékesebbek egyébként, amik csak ilyen pillanatfelvételt mondanak, hogy most éppen az emberek 90%-a ezt csinálja, 10%-a azt, az nem biztos, hogy sok mindent mond.
Ezzel egyetértek. Csak legyünk tisztában ezeknek az egyes mintavételeknek a nagyon-nagyon erős korlátosságával. Tehát teljesen egyetértek, mindenki és én is hozok így döntéseket, vannak hosszú távú megfigyeléseim, amiket nem reális olyan elemszámmal kivitelezni és megfigyelni alaposan, amit már statisztikainak hívnánk. Csak legyünk tisztában azzal, hogy ahogy csak néhány barátunk van, aki nekünk is csak néhány megfigyelésünk van, az, hogy ez torzíthat, az, hogy 1000 millió faktor lehet ott benne, és hogy ahogy te is mondtad, a korreláció és az okokozat az nem ugyanaz.
Igen. Tehát szerintem, hogyha rövidre szeretnénk zárni, akkor azt tudjuk mondani, hogy az ember statisztikák alapján, meg anekdoták alapján is juthat helyes vagy helytelen következtetésre.
Igen. Amivel a valószínűségét javíthatod, az a módszertani igényesség, úgymond. Tehát a minél alaposabb és kiterjedtebb megfigyelés. Na, gyorsan térünk vissza az eredeti gondolatmenetedre.
Ugye onnan indultunk ki, hogy
Biblia.
Most én, igen, hogy a Biblia. És például felolvasok néhány igeverset, hogy a Biblia mit mond, hogy mit csinál Isten. Csak arra szeretnék rávilágítani, hogy Isten szeretete, a Jézus áldozata, az úgymond a csúcspontja, de ez nem teljesen meríti ki Isten szeretetét. Például, Atyátok felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Tehát magyarul az, hogy feljön a nap, az, hogy esik az eső, és főleg aki földműves, az látja, hogy ez mennyire nem triviális, ez mind Isten aktív közreműködésével történik. Aztán ő, mármint Jézus, Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget. Tehát mi ránézünk erre a világra, azt látjuk, hogy vannak törvények, gravitáció, stb., és ezek mind működnek. Tegnap is ugyanúgy működött, mint meg ma is, és tök jó. Akkor azt gondoljuk, hogy nyilván akkor nincsen mögött semmi, hiszen minden úgy, semmi sem változik. Viszont a Biblia azt mondja, hogy az univerzum az egy olyan dolog, ami önmagától leesne a földre és szétesne, de mivel Jézus kvázi, most itt nyilván metaforát alkalmaz, de itt valami aktív közreműködés történik Jézus oldaláról, amit mi nem látunk, de mégis a Biblia azt mondja, hogy ha ő nem hordozná a mindenséget, akkor az egész univerzum darabjaira hullna. Hogy azt nem tudom, de az biztos ez alapján, hogyha megállna a rendszer, tehát hogy Isten lekapcsolná a főkapcsolót, akkor minden akkor azt nagyon-nagyon észrevennénk.
Szerintem ugye most lényegében azt halljuk, hogy az univerzum alapvető működése, meg az emberek alapvető működése, az aktív közreműködésével történik Istennek. Ez kicsit, amit úgy szoktam néha elgondolni, hogy az angyalok tologatják az elektronokat az atommagok körül. De érezzük, hogy ez teljesen ugyanaz az effektus, ugyanaz a mechanizmus van ebben az érvelésben, vagy állítássorozatban, hogy ide jön valaki, és kitalál egy szenáriót, egy abszolút leellenőrizhetetlen és soha meg nem történő szenáriót, hogy ha Isten nem lenne, minden összeomlana. Ez pont ugyanaz, mint hogy ha Isten nem lenne, akkor még sokkal rosszabb lenne, mint amennyire rossz most. Ez egy ellenőrizhetetlen, bárki által bemondható dolog, hogy ha Isten lekapcsolná a villanyt, akkor összeomlana az univerzum. Ez az egyháznak ez a monopolizálása, amikor fog valamit, és ellopja, és felcímkézi, hogy ezt az én Istenem csinálja. És az én Istenemnek gyere be az én templomomba, és ott adjál hálát.
Na most először arra reagálnánk, hogy ez nem monopolizálás, ezt a Biblia mondja. Tehát, hogy itt nem az van, hogy az egyház sajátítja persze, ki dolgokat. De ez is előfordulhat.
A görögöknél is megvolt az az Isten, aki, sőt, minden ősi vallásban vagy az Isten, vagy egy szakosodott Isten megvolt bízva azzal, hogy a tengert, a napot, a csillagokat, a földgolyót, tehát az univerzum minden elemét és még az emberi psziché erőit is irányítsa és uralma alatt tartsa. Ha Isten aktív közreműködésével jön létre az az élettér, ahol az ő által a szeretett lelkek élnek és sokasodnak, akkor például ez az élettér miért nem milliárdszor és milliárdszor nagyobb? Értsd, miért lakhatatlan az űr majdnem teljes egésze?
Nagyon jó kérdés. Szerintem ez vissza is fordítva is lehet. Tehát, hogy az, hogy ennyire kirívó a Föld, az egyik istenérv alapja, a finom hangoltság istenérv alapja, hogy ez nem véletlen. Tehát ezt innen is meg onnan is lehet nézni, ez a majd megkérdezem, ha találkozok vele típusú kérdés. Jó kérdés, de nem tudom a választ.
Összességében nekem az a kép alakul ki, és ez az, ami kisgyerekkorom óta annyira átlátszónak tűnik, illetve az állítások, amiket hallok, a következők. Isten szeret minket, mert ha nem szeretne, akkor még rosszabb lenne, akkor a földi élet összeomlana, vagy az univerzum összeomlana, a hétköznapi életben statisztikailag kimutathatatlan, és egyébként majd meglátjuk, hogy igenis így van, de mikor? Majd, ha meghaltunk. Tehát az összes állítást áttolja az állításokat olyan falak mögé, amik révén leellenőrizhetetlen. Amögött a fal mögött ott lehet az ábrahámi Isten, ott lehet egyébként mögötte Visnu vagy Zeus, lehet, hogy nincs mögötte senki, lehet, hogy Óza nagy varázsló van mögötte, mivel szerkezetileg olyanok ezek az állítások, hogy mindig minő véletlen valami áthatolhatatlan fal választ el minket a leellenőrzésüktől, innentől szerintem megbocsátható az, hogy nem vagyok meggyőzve.
Az egészet azzal kezdtem, hogy a Jézus kereszthalálára mutattam rá, mint ami Isten szeretetének a csúcspontja. Ez abszolút egy olyan történelmi esemény, ami leellenőrizhető. Szerintem, hogyha te azt várod, hogy Jézus miért nem 2022-ben csinált ezeket a történéseket, hát én is jobban örülnék neki.
Miért nem csinálja folyamatosan? Csak hát, egy dolgot mondja, ami akadályozza ebben.
Hát, hogy miért nem hal meg folyamatosan Jézus?
Miért nincs folyamatosan itt köztünk?
Én azt gondolom, hogy folyamatosan itt van köztünk, csak nem olyan formában, mint amikor itt volt.
Felteszem, ő tudja magáról, hogy nem meggyőző.
Úgy érzem, hogyha elég nagy, magasra teszed a mércét ahhoz, hogy Isten szeretetéged meggyőzön, akkor garantáltan, hogy ez a mérce sosem fog megütésre kerülni.
Tehát, hogy Isten megtehetné, hogy folyamatosan meggyőzően jelen van.
De miért kéne Istennek megtennie? Csak azért, mert te azt gondolod, hogy Istennek mit kéne tennie. Ezt azt gondolom, hogy ez nagyon... nagyon
nem én utasítom Istent, én a saját érdekében gondolom így. Hát szeretne megismertetni? Jöjjön el, mutassa meg, hello, itt vagyok, én vagyok, szeretlek, így szeretlek, tettekkel fogom kimutatni, egyértelmű lesz, hogy az tőlem jön, és szeressük egymást úgy, hogy együtt vagyunk.
Figyelj, Istennek ez a célja, de az, hogy ő neki mi áll a legjobb érdekében, én nem venném arra bátorságot, hogy ebbe kioktatnám úgymond Istent.
Hát de... én sem kioktatom, férjétes nehesség, a fejével próbálok gondolkodni. Annak az aktornak a fejével, akire ezeket a tulajdonságokat feltételezem, hogy például szereti az embereket, közösséget keres velük, jót akar nekik.
Igen, ezek. Tehát hogy te látsz valamit, én is látok valamit, szerintem Isten, hogyha igazán szeretne minket, akkor ezt meg ezt tenni. A helyzet az, hogy Isten valamiért nem ezt teszi. Nincs itt köztünk Jézus. Én nagyon örülnék, hogyha ma is köztünk lehetne Jézus fizikailag, de nincs itt. Na most akkor most mit csináljunk? Vagy akkor a következtetés az vagy az, hogy oké, akkor Isten nem szeret engem, mert nem úgy szeret, ahogy én ezt elvárom tőle, vagy pedig végig gondolom, hogy hát lehet, hogy az a mód, ahogy én elgondoltam, lehet, hogy nem ez a legjobb mód. Vagy nem tudom, hogy miért nem csinálja Isten azt, amit te elgondolsz, nem csinálja azt, látom. Isten szeretete bizonyos szempontból mérhető, megvizsgálható, Krisztus testetöltésével megvizsgálható. Bizonyos szeretete meg tényleg nem bizonyítható, de ez még nem azt jelenti, hogy ez nem igaz. Hogyha valaki úgy áll hozzá, hogy ő neki bizonyítékok kellenek, én Jézusra tudnék mutatni. Hogyha valakinek nem ezt győzi meg, akkor nem ezt használom, vagy nem ezt használnám.
Ez érdekes, hogy te meg tudod változtatni az érvelési módodat, meg az, hogy valakihez hogyan férkőz közel az ő alkata alapján, és tulajdonképpen lényegtelen is firtatni, hogy egy adott illető miért fogékony valamire. Ugye pont ugyanígy ismerjük a szeretett nyelveket, ami mindenkinek más, és mindenkinek nagyon ajánlom, hogy töltsön ki egy ilyen tesztet, ebbe semmi obskurus nincs, ki fog jönni, hogy például ő a szép szavakra, a szép szavaktól érzi, hogy szeretve van, vagy a szívességektől érzi, hogy szeretve van, vagy a fizikai érintéstől érzi, hogy szeretve van, meg van még egy negyedik. Nagyon hasznos, mert például, hogyha tudod magadról, hogy mi a szeretet nyelved, meg a partnerednek mi a szeretet nyelve, akkor úgy tudod őt szeretni, hogy ő tényleg szeretve érezze magát. És szerintem a szeretetnek egy tulajdonsága, hogy mivel jót szeretnék a másiknak, ezért akkor megtalálom a módot, hogy őt úgy szeressem, hogy ő tényleg szeretve érezze magát. Mert tulajdonképpen mi a szeretetnek a célja? A szeretetnek a célja nem az, amit én számon kértem, hogy kevesebb legyen a válás, meg kevesebb legyen a betegség, meg kevesebb legyen az, több legyen a pénz, tudod. Uh-huh. A szeretet célja szerintem az, hogy a szeretetnek az alanya szeretve érezze magát.
Én ezzel nem értek egyet. Ez egy jó következmény, de ha az érzéseket tesszük a szeretet céljának, akkor ott eltévedünk. Én azt gondolom, hogy egy kapcsolat Istennel, és úgy ismerni Istent, ahogy ő ismer bennünket, és igen, egy kapcsolat, én ezt mondanám.
Jó van. Köszönjük szépen, akkor hallgassatok minket legközelebb is, Szilvai Péter és Szabó Viktor vagyunk, Létkérdések Podcast, kommenteljetek a YouTube-on a videó alatt, iratkozzatok fel mindenhol, és osszátok meg a podcastet, hogyha szeretnétek minket támogatni, és akkor legközelebb jövünk. Sziasztok!
Sziasztok!